Kettő krónikák könyve, 29. fejezet. Na, hamarosan befejezzük ezt a könyvet. Ma megnézzünk egy királyt, aki egy kivételesen jó példa, Ezékiás. Így ez a kárpótlás az elmúlt hetek küzdelmeivel, rossz-rosszabb és még rosszabb, nem volt azért jó is. De ez a király az egészen remek. Nézzük meg a 29. fejezet első két versét. Kettő krónikákból. Ezékiás 25 éves korában kezdett uralkodni, és 29 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Abijá volt, Zekarjáhu lánya. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, egészen úgy, ahogyan a tette azt őse Dávid. Mennyi atyánk, imádkozunk, hogy áld meg ezt a mostani alkalmat. Kérjük, hogy vezesd a lélek által, Uram, a beszédünket, Uram, a beszélgetésünket, a közösségünket, a figyelmünket, Isten, segíts. Teljesen neked szentelni, Uram. Köszönjük, hogy velünk vagy, hogy a szereteted nem fogy el, hogy irgalmas és kegyelmes vagy velünk, Uram. Hogy a szereteted az égig ér, a hűséged a fellegekig, Uram. Köszönjük, hogy minden napon velünk vagy, és a szavadat megtartod, mert te hűséges vagy, Uram. Kérlek, Uram, hogy taníts minket ma az igédből, és legyen az egy olyan üzenet, amit hallunk, amit a lélek szól hozzánk. Szeretnénk, Uram, új víziót nyerni, Uram, új tüzet a szívünkbe, új erőt tőled, Jézus, hogy veled járassunk, Uram, hogy példák lehessünk, hogy a te jó illatodat terjesztessük, Uram, mindenhol, hogy más emberek lehessünk, Uram, hogy ne csak test, addig éljünk, amit a test visz, hanem, Uram, azt éljük meg, amit a lélek tud tenni. Köszönjük, Uram, hogy tanítani akarsz minket Jézus nevében. Amen. Tehát itt van ez a király, aki egy nagy kontraszt azzal, amit az apja képviselt. Hát legutóbb néztük Áházt. Kettő krónikák. Majd Tamás segít kinyitni. Üljön a Tamásnál, és akkor segít kinyitni. Tehát egy nagy kontraszt az apjával, akit úgy hívtak, hogy Áház. Ő volt a legrosszabb király Júdában, és utána követi egy ilyen fickó, aki egy elég vészjósló időben lett király. Áház maga mögött hagyott egy széthulló országot, és abban az időben lép trónra Ezékiás, amikor Izrael gyakorlatilag már a fogságba menetel szélén áll. 3 évvel később Asszíria királya eljött, és Izraelt elvitt a fogságba. Egy intő példa lehetett Ezékiás számára így látni az északi királyságot, hogy azok, akik letérnek Isten útjáról, akik nem Isten szava szerint járnak, azokkal mi történik. És azt olvassuk erről a királyról, hogy azt tette, amit helyesnek lát az Úr, egészen úgy, ahogyan tette őse, Dávid. Követi Dávid példáját. Ez különösen annak fényében csoda, hogy milyen volt az apukája. Ugye beszéltünk erről, hogy az apai példa milyen erőteljes. De ő Dávid példáját követte. Két erőteljes istenfélő befolyás volt az életében, az egyik Ézsaiás, az ő korában szolgált Ézsaiás, és ők közeli kapcsolatban voltak. Ézsaiás segítette ezt a királyt, a másik pedig, akit meg is nevez itt az ige, Abijá, aki Zeharjáhu lánya volt. Egy nagyon istenfélő hölgy volt az anyukája, és ők segítették. Ebben a mai alkalomban 9 dolgot szeretnék kiemelni, ami... Egy ilyen példát látunk ezekből a fejezetekből az ébredésre. Egy mintát látunk arra, ami úgy általában jellemzi azokat az időszakokat, amikor Isten ébredést hoz. És így érdemes megfigyelni ezeket, már csak azért is, mert mi is szeretnénk egy ilyet átélni. És tudjuk, hogy Isten meg tud tenni, és hiszem is, hogy meg is fog. De lássuk, hogy mi ennek a mintája, és mi az, amit esetleg a mi részünk benne. Ez a király leszámolt az áldozóhalmokkal, ezt itt nem olvassuk, de a királyok könyvében olvassuk. Ezek az áldozóhalmok ilyen oltárok voltak, amit az ország különböző pontjain emeltek. Nem is feltétlenül bálványoknak, sokszor Istennek áldoztak ezeken a helyeken, de ez abszolút helytelen volt, mert Isten azt mondta, hogy egy helyen legyen áldozat, és az a templom. És ez a király szembe mert ezzel fordulni, még a jó királyok se tették meg előtte. Ő viszont eltávolította ezeket az áldozóhalmokat, és azt mondja róla a kettő királyok, hogy nem volt hozzá hasonló, aki úgy teljesítette volna Isten szavát, mint ő. Tehát így nagyon komoly dolgot mond róla az ige, és ezt így folytatja. Uralkodásának első évében, 3. vers, első hónapjában kinyittatta az Úr házának ajtajait, és kijavítatta azokat. Azután visszahozta a papokat és a lévitákat, és összegyűjtötte őket a keleti téren. Uralkodásának első évében, az első hónapban. Tehát ahogy trónra lép, ez az első dolog, amit tesz. Így nem vár sokat, nem hezitál, nem a pár év elteltével, hanem ahogy a trónra lép, kinyitatja az Úrnak a kapuit, az Úr házának kapuit. Ez az első dolga. Abijá, az ő apja, az uralkodása elején bezáratta ezeket az ajtókat. A templom 16 éve, legalább 16 éve zárva van. Az ajtók becsukva, nincs áldozat, nincs imádat, nincs templomi szolgálat. Az Isten háza csukva van, évek óta. És amint ő a trónra lép, kinyitatja ezeket az ajtókat. Az előbb mondtam el nektek, hogy milyen gáz állapotok voltak Júdában. Szorongatta őket a filiszteusok, szorongatták őket az arámok, szorongatták őket az edómiak. Gondolhatjuk, hogy ez a legfontosabb feladat, hogy az Úr házának ajtaját ki kell nyitni. Hát az ellenség jön minden irányból. Hát azt gondolom, hogy a jó dolgot csinált ez a király. Mert azért szorongatta őket az ellenség, mert zárva voltak azok az ajtók. Isten felé a kapcsolat nem volt meg. Amikor Júda és Isten népe letért arról az útra, amit Isten kijelölt nekik, hogy egy élő kapcsolatban legyenek az Istennel, és bízzanak benne, abban a pillanatban az ellenség mindig erősebb volt náluk, és gyötörte őket. De amikor rendben voltak Istennel, amikor az Úr háza rendben volt, és az imádat rendben volt, akkor ők voltak erősebbek az ellenségüknél. És ezt felismeri a király. Ezt mondja Jézus is, hogy keressétek először az Istennek országát, legyenek a templom kapui tárva nyitva, és azon felül minden más megadatik nekünk. Érdekes, hogy sokszor más szükségeket előrébb helyezünk, pedig az Istennel való kapcsolatunk határozza meg igazából az életünk minőségét. Vagy az kell, hogy rendben legyen elsőnek. Erről a fickóról részletesen ír a királyok könyve is, de egész más oldalról vizsgálja meg. A reformokról, amit végrehajtott, egy verset említ a királyok könyve, a krónikák meg csak ezzel foglalkozik szinte. És mi ezeket fogjuk most megnézni. Összegyűjti a szétszórodott lévitákat, és azt mondja az 5. versben, ezt mondja nekik, hallgassatok rám, léviták, szenteljétek meg magatokat, és szenteljétek meg őseitek Istenének az Úrnak a házát. Hordjatok ki minden undok bálványt a szentélyből, mert hűtlenné váltak őseink, azt tették, amit rossznak lát Istenünk az Úr, és elhagyták őt. Elfordították arcukat az Úr hajlékától, hátat fordítottak neki. Hát nem vesztegette az időt ez a király. Nekem ebben fejlődöm kell, mert én hajlamos vagyok így idővesztegetésre. Egyből kinyitatja a templomot, visszahívja a lévitákat, és azt mondja, hogy tennünk kell valamit. Arra hívja a lévitákat és a papokat, hogy szenteljék meg magukat, és menjenek be a templomba. Emlékeztek, hogy az ő nagyapja, Uzziá volt az, aki bement, belépett a templomba, hogy ő majd áldozatot mutat be. Hát ő nem lépi át ezt a határt, hanem azt mondja a lévitáknak, hogy ti, ez a ti feladatotok, szenteljétek meg magatokat. És azt mondja itt, hogy azért jött ránk ez a veszedelem, mert a mi népünk, azt mondja a 6. vers, elfordították arcukat az Úr hajlékától, és hátat fordítottak neki. Ha belegondoltok, minden élethelyzetben ez a két lehetőség van. Vagy az arcunkat fordítjuk Isten felé, vagy a hátunkat. Tehát így ez a két opció van. Vagy Isten felé nézünk bizalommal, vagy pedig gyakorlatilag a hátunkat mutatjuk bizalom nélkül. És azt mondja itt a király is, hogy mi elfordítottuk az arcunkat, és a hátunkat mutattuk Istennek. És ezért jött ennyi veszedelem. Nem bíztunk az Úrban. 7. vers. Még a csarnok ajtóit is bezárták, eloltották a mécseseket, nem hoztak italáldozatot, és nem mutattak be égő áldozatot a szent helyen Izrael Istenének. Ezért haragudott meg az Úr Júdára és Jeruzsálemre, ezért tette őket iszonyatossá, borzasztóvá és gúnytárgyává, amint magatok is látjátok. Ezért hullottak el őseink fegyver által, ezért vannak fogságban fiaink, lányaink és feleségeink. Azért elhatároztam, hogy szövetséget kötök Izrael Istenével, az Úrral, és akkor elfordult tőlünk lángoló haragja. Fiaim, ne tétlenkedjetek, hiszen titeket választott ki az Úr, hogy az ő szolgálatára álljatok, nekik szolgáljatok és áldozzatok. Tehát itt a király egy beszédet mond a lévitáknak, ezeknek az összegyűjtött papoknak. És azt mondja, hogy ez az oka, amiért Isten megharagudott ránk. És ez a király úgy szól hozzájuk, hogy én elhatároztam, hogy újra szövetséget kötök Istennel. Ő nem csak arra vágyott, hogy a templom projekt ki legyen pipálva, jó, meg a ház ki van tisztítva, hanem azt mondta, hogy újra kapcsolatba kell lennünk Istennel. újra ezt a szövetséget kell élnünk, amit Isten kötött velünk. Helyre akarja állítani a kapcsolatot Istennel. És azt mondja a lévitáknak, 11. vers, hogy fiaim, ne tétlenkedjetek. Isten titeket választott ki, hogy szolgálatba álljatok. Tudjátok, mi volt az, ami ezekkel a lévitákkal történt? Áház idején elszélettek. Áház becsukatta a templom ajtait. Ezek a papok meg léviták, akiket Isten kiválasztott arra, hogy szolgálják az Urat, így elszélettek. 16 év telt el. És most Ezékiás visszahívja őket, és azt mondja, hogy Isten titeket választott ki, hogy szolgáljátok őt. Hát ne tétlenkedjetek. Az, ami a bajuk volt, hogy így elengedték az elhívásukat. Így elengedték azt, hogy Isten mire választotta ki őket. És azt mondja nekik így bíztatólag, hogy térjetek rá újra arra az útra. Álljatok bele abba a szolgálatba, amire kiválasztott titeket. Elvesztették a céljukat, és elvesztették a víziójukat. És Ezékiás ezt akarja visszaadni nekik. Nagyon fontos, hogy így lássuk tisztán, hogy mire hív Isten, és abban menjünk előre. Na, hát elkezdik a templom tisztítását, 12. vers, akkor fogták magukat a léviták, a kehátiak közül Mahát, Asszája fia, és Joel, Azarjáhu fia, a Meráriak közül, Kis, Abija fia, Azarjáhu, Jehalelél fia, és Gérsónia közül Joach, Zimmá fia, és Éden, Joach fia, Elifácán fiai közül Simri és Jeiel, Ásza fiai közül Jekarjáhu és Matanjáhu, Hémán fiai közül Jehiel és Simei, Jedutun fiai közül Semajjá és Uziel. És összegyűjtötték testvéreiket, megszentelték magukat, és bementek az Úr házába a király parancsa az Úr szava szerint, hogy megtisztítsák. Bementek a papok az úrháza belső részébe, hogy megtisztítsák. Kihordtak az úrházának az udvarában minden tisztátalan dolgot, amit az úr templomában találtak. A leviták pedig átvették és kihordták a szabadba a Kidron völgybe. Az első hónap első napján kezdték el a megszentelést, és a hónap 8. napján jutottak el az úrcsarnokáig. 8 napon át végezték az úrházának a megszentelését, és az első hónap 16. napján fejezték be. Ekkor oda mentek Ezékiás királyhoz, és ezt mondták. Mindenestül megtisztítottuk az úrházát, az égő áldozati oltárt és az egész felszerelést, a sorba rakott kenyerek asztalát és egész felszerelését, és minden egyéb felszerelést is helyreállítottunk és megszenteltünk, amelyet Áház király hűtlenül félredobott uralkodása alatt. Ezek újra az Úr oltára előtt vannak. Ezek a léviták, itt megnevez az ige 14 nevet, sokkal több lévita volt, sokkal több pap, de 14-en így elől mentek. Ők voltak, akik így mind példát adtak a többieknek, és kinyitják az Úrnak az ajtait. Nem tudom, hogy el tudjátok ezt magatok előtt képzelni, egy ilyen, ez az Isten háza, de hogy több mint egy évtizede csukva van. És így kinyitják az ajtót, és mint filmekből így el tudjuk képzelni, hogy ilyen porszál, így a fény elkezd beszűrődni, ilyen pókháló van mindenhol, és Nem úgy voltak ott a dolgok, ahogy annak lennie kell, hanem tele volt szórva szeméttel, romokkal, bálványáldozati dolgokkal, tele volt hordva mindenféle dologgal, és amikor bementek, akkor lehet, hogy sírtak is, amit láttak. És elkezdték kihordani azokat a dolgokat. Nem tudom, hogy csak ez a 14-e, vagy segítette nekik más is, de 8 napon át hordták ki a dolgokat. 8 napig csak vitték ki azt, ami nem odavaló. És megtisztították a szentét, végre elértek a szentek szentjébe, oda is elkezdték kihordani, bedobtak mindenféle dolgot korábban, és ők még kitisztították a templomot. És utána 8 napon keresztül megszentelték ezt a helyet, és 16 nappal később oda mentek a királyhoz, és azt mondták, hogy készen vagyunk, amit ránk bíztál, elvégeztük. Nekem nagyon tetszik ez a 14 fickó, nem sokat tudunk róluk, de ők így élen járnak mások előtt. És példát mutatnak. És én azt látom az igéből, hogyha a lelki vezetők nincsenek rendben Istennel, akkor hogyan tudná Isten kiárasztani az áldásait? Isten mindig föl akar készíteni lelki vezetőket, akik képviselik Istent az emberek előtt. Ki kellett tisztítani a templomot, hogy Isten egy új munkát végezhessen el. Kihordták a szemetet és a törmeléket a szentélyből. Észrevetted, hogy néha eljön annak az ideje is, hogy ezt mi is megtegyük a saját életünkben. A Biblia minket a Szentlélek templomának nevez. Mi vagyunk az élő templom. És lehet, hogy időnként eljön az a pont, amikor fogni kell, és azt mondani, hogy ennek semmi helye nincs az életemben. Ezt ki kell innen vinni. Ez a király nagy reformokat fog véghez vinni, és ébredés indul el Júdában. De ez az egész mozgalom úgy kellett, hogy elinduljon, hogy megtisztítsák a templomot, megtisztítsák az imádat helyét. Emlékeztek, hogy Jézus kétszer is megtette ezt a templommal? A szolgálata elején és a szolgálata végén is bement a templomba, és borogatta az asztalokat, kiúzta a pénzváltókat, hogy menjetek, nincs itt semmi keresnivalótok. Ez a ház az én atyámnak a háza, az imádság háza. Lehet, hogy ki kell tenni valamit az életünkből. Ránézni, hogy ennek semmi keresnivalója nincs itt. Ez csak beszennyezi ezt a házat, amit Isten megszentelt. Az egyik minta az ébredésekben az, hogy ki kell hordani a szennyet. Ki kell tenni ezt az életünkből. És hívőként ezt mi úgy nevezzük, hogy bűnvallás. Az Abcselből szeretnék egy példát mondani nektek. Az Abcsel 19-19-ben, nem is kell odalapoznotok, Pál apostol Efézusban van. És nagy munkát végez Isten Efézusban, már van ott egy gyülekezet, vannak hívők, de Pál apostolon keresztül nagyon sok ember megtér. És nagyon sok ember bűnt vall, és elfogadja Jézus Krisztust urának és megváltójának. És azt olvassuk ott, mégis odalapozok, csak egy pillanatra, Abcsel 19-19, hogy azok közül sokan, akik a varázslást űzték, összehordták könyveiket, és mindenki szeme láttára elégették. Mikor kiszámolták a könyvek értékét, 50 000 ezüstpénzre becsülték. De az előtte levége vers, és a 18-as azt mondja, a hívők közül is sokan eljöttek, megvallották és elbeszélték ilyesféle mesterkedéseiket. Tehát mi történik itt? Van egy csomó ember, aki megtér, látják a hívők Isten munkáját, és ők is azt mondják, hogy mi meg akarunk térni dolgokból. És elhozzák a varázskönyveiket, elhozzák ezeket a könyveket, amik tele voltak mindenféle okkult dolgokkal, összehordják és elégetik együtt. De ezek nem a pogányok, ezek a hívők, akik még mindig benne voltak olyan dolgokban, amit lehet, hogy régóta csináltak, vagy már elhagyták, de visszamentek oda. És akkor látták Isten munkáját, azt mondták, hogy mi nem akarunk ebben részt venni. És elégették ezeket a könyveket. Összehordták, és 50 000 ezüstpénz volt az értékük. Ez mai pénzre átszámolva 100-150 millió forint. Ezek nagyon értékes könyvek voltak. Efézus híres volt erről a mágiáról, erről a varázslásról. És ők azt mondták, hogy mi hátat akarunk ennek fordítani, az Istennek nem kedves. Ezek a hívők, ezek nem a pogányok, ezek a hívők. És elégették ezeket a korábban nagyon értékes dolgokat, és azt mondták, hogy nekünk Isten ettől értékesebb. Mi Jézusra vágyunk. Nem elmentek, hogy eladták, és majd a pénzt használjuk valamire. Hát azt mondhatnák, hogy fú, hát már az is nagy dolog, nem? Nem, ők elégették. Azt mondják, ki ennek mennie kell, nyoma sem maradjon. És nézzétek meg, mi történik ennek a hatására. A 20-as vers mondja azt, hogy így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és megerősödött. Ennek a hatására, ez a következő ige vers, Isten igéje elkezdett terjedni. Isten igéje eljutott nagyon sok helyre. Kis-Ázsiában egy ébredés indult el. Mert a hívők úgy döntöttek, hogy ami szennynek mennie kell, az menjen. Mi az, amit esetleg nekünk kell kiraknunk az életünkből, aminek nincs helye Isten szíve szerint? Lehet, hogy könyvek, zene, filmek, szobrok, bármi, nem tudom, szokások. Itt az ideje ezeket elvetni, elpusztítani az életünkből. Mi vagyunk a világosság gyermekei. Így nevez minket az ige. És mi közel a sötétségnek a világossághoz? Mi az a szokás, vagy gyakorlat, ami a lelkedre mindig ilyen lehúzólag hat? Lehet, hogy annak mennie kell. És azt gondolom, hogy minden nemzedéknek, aki él, ezt át kell élnie. Az nem elég, hogy a korábbi nemzedék ezt megtette. Mi része vagyunk egy olyan mozgalomnak, amit nem mi kezdtünk el, a Golgota mozgalomnak. És mondhatnák, hogy mi vagyunk a második generáció. Én azt gondolom, hogy ezt az ébredést, ezt a fajta tisztító munkát Isten a mi nemzedékünkben is el akarja végezni. És milyen érdekes, hogy ez az efézusi gyülekezet, aki ilyen ébredés indítója volt, ott szolgált Pál apostol, ott találjuk Jánost is. János pásztorolta ezt a gyülekezetet. Timóteus volt Pál utána. Tehát három kiváló ember szolgált itt. Nagyon erősen indultak, de ma sehol nincsenek. Nincs Efézus így gyülekezet. Sőt, emlékeztek a Jelenések könyvében, nem telik el 100 év, a Jelenések könyvében már az angyal meginti őket, hogy látom a cselekedeteideket, de az első szeretettől már eltértetek. Minden nemzedéknek ezt magáévá kell tenni, hogy én meg akarok tisztulni, és Istennel akarok járni. És ez nem a megtérés pillanata, ez bármelyik pillanat, hívőként is, uram, én ki akarom tenni, aminek nincs helye. Ők fogták ezeket a dolgokat, itt a Krónikák könyvében, lehorták a Kidronvölgybe, és meggyújtották, és hadd égjen. Kihorták a templomból. Megtisztítják a templomot, az edényeket, visszahelyezik azokat a dolgokat, aminek ott kell lennie. És az ébredésnél, vagy a megtisztulásnál nem csak az a lényeg, hogy dolgokat kitegyünk. Ők nem csak a szemetet hordták ki, hanem a megfelelő dolgokat visszatették a helyére. A menórát. Visszatették a kenyerek asztalát, az illatáldozati oltárt. Mindent a helyére tettek, mert ennek így kell lennie. Amikor megtisztítjuk az életünket, akkor nem csak kiteszünk dolgokat, hanem visszatesszük azokat a dolgokat, aminek ott van a helye. A régi dolgokhoz visszatérünk. Emlékeztek az Jelenések könyvében, amikor az angyal meginti az efézusi gyülekezetet? Azt mondja, hogy térj meg, és menj vissza azokhoz a tetteidhez, cselekedett helyhez, ahonnan kiestél. Visszahívta őket ahhoz a korábbi dolgokhoz. És lehet, hogy nekünk is erre van szükségünk, ha elhagytunk régi dolgokat, amit a megtérésünkkor még tettünk, amikor friss volt a kapcsolatunk az Úrral, vagy égett a szívünk Jézusért. Lehet, hogy dolgokat elhagytunk, akkor itt az idő visszamenni azokhoz. Az ébredés mindig megtisztulással kezdődik. És ez lehet egyéni, lehet gyülekezeti, de nem kell egészen új dolgokat tenni. Elég, hogyha a régi dolgokat tesszük újra. A 2 Krónikák 7:14 mondja azt, hogyha az én népem megtér, és imádkozik, böjtöl, megalázza magát, akkor én kiöntöm rájuk az én irgalmamat, kegyelmemet. Ezek milyen ódivatú dolgok, nem? Hogy imádkozni, böjtölni, megalázkodni. És mégis ma is erre hív minket Isten vissza, hogyha kell, ezt tegyük. Annyira érzem, hogy Isten engem is erre hív, hogy böjtöljek. Én meg lusta módon mindig hárítom. Isten annyira szólt hozzám. Hát bizony. Na, olvasom tovább. 20-as verstől. Másnap reggel összegyűjtötte Ezékiás király a város vezető embereit, és fölment az úrházába. Bevittek 7 bikát, 7 kost, 7 bárányt és 7 kecskebakot. Vétek áldozatul a királyért, a szentélyért és Júdáért. Majd megparancsolta a király Áron fiainak, a papoknak, hogy mutassanak be áldozatot az úroltárán. Levágták tehát a marhákat, a papok átvették a vért, és az oltárra hintették. Azután levágták a kosokat, és a vért az oltárra hintették. Majd levágták a bárányokat, és a vért az oltárra hintették. Végül odavitték a vétek áldozatra szánt bakokat, és a király és a gyülekezet elé, és rájuk tették a kezüket. Aztán levágták azokat a papok, és vérükkel vétek áldozatot mutattak be az oltáron. És engesztelést végeztek egész Izraelért, mert egész Izrael érdekében rendelte el a király az égő áldozatot és a vétek áldozatot. Odaállította a lévitákat az úrházba cintányérokkal, lantokkal és citerákkal, Dávidnak és Gárnak, a király látnokának, meg Nátán prófétának a parancsa szerint, mert az Úrtól jött ez a parancs prófétái által. Oda is álltak a léviták Dávid hangszereivel, a papok pedig a trombitákkal. És megparancsolta Ezékiás, hogy mutassák be az égő áldozatot az oltáron. Ugyanabban az időben, amikor elkezdték az égő áldozat bemutatását, elkezdték az Úrnak szóló éneklést és trombitálást Dávidnak, Izrael királyának a hangszereivel. Tehát itt megtisztították a templomot, és azt mondja itt az ige, hogy másnap reggel, 20. vers, nézd meg, másnap reggel, már egyből kezdődik az Isten tisztelet. 16 év telt el dicsőítés és imádat nélkül, és azt mondja ez az Ezékiás király, hogy még egy nap el ne teljen. Másnap reggel odaállnak és bemutatnak egy áldozatot. És mindent Isten igéje szerint akarnak csinálni. Nem olyan, mint hogyha így monoton mondaná, hogy levágták a bort, és a vért ráöntötték az oltárra. Levágták ezt, és így súlykölt. Tudjátok miért? Azért, mert Isten így rendelte. Végre elkezdték a dolgokat úgy csinálni, hogy Isten mondta, az igéje szerint. És áldozatot mutattak be Júdáért és Izraelért. Ezékiás Júda királya volt, de figyeld meg, hogy áldozatot mutatnak be Júdáért és egész Izraelért. És a törvény tudod, mit írt elő? Egy ökröt és egy bakot. És mégis úgy kezdődött ez, hogy hozott a király 7 ökröt, 7 kost, 7 bakot. Sokkal többet hozott, mint a törvény előírt. De én azt veszem észre, hogy amikor Isten munkálkodik, a szeretet vezet, a Szentlélek irányít, akkor nem az a fontos, hogy ja, hogy ennyit kell, akkor jó, akkor ennyit hozok, hanem ha sokkal többet hoz az ember, sem érzi úgy, hogy Uram, látod, mekkora áldozatot hoztam. Mert a szívünk hálás Istennek. Akkor nem tűnik föl, hogy jaj, mennyit szolgáltam, Uram, látod, hogy mennyit szenvedek, érted? Itt Isten munkálkodik, és olyan szabadság van ebben. Szerintem örömmel újra nyitva vannak az ajtók a templomban, és áldoznak Istennek. Ilyen szívet szeretnék én is magamnak. És bemutatják az áldozatokat. Minden egyes áldozat mutat előre Jézus Krisztusra. Különösen ez, amit itt bemutatnak. Az engesztelés áldozata. Rátették a kossra a kezüket, ráolvasták a bűnöket, és utána a vérét az oltára hintették. Ébredés, helyreállás nincs a kereszt nélkül. Ő mondta azt, hogyha vétkeztek, ha valaki vétkezik, hát vallja meg a bűnét. Márko, vedd föl, légy szíves. Vallja meg a bűnét Istennek. És Isten hű és igaz, megtisztít és megbocsátja minden vétkünket. Sőt, azt mondja az egy János kettő, hogy ha valaki vétkezik, hát van közbenjáró Isten és ember között. Hát ott van a védő ügyvédünk, Jézus Krisztus, hát hozzá mehetünk. Van helyreállás. Ha valaki vétkezik, hát menjen oda Isten elé, vallja meg a bűnét, hogy helyreállhasson. Mert Jézus Krisztus értünk már meghalt. Miközben mennek az áldozatok, szól a dicsőítés. Mennyire jó ez, nem? És így folytatja az ige. 28. vers. Ekkor leborult az egész gyülekezet, az ének pedig zengett, és a trombiták harsogtak. Mindez pedig tartott, ami vége nem lett az égő áldozatnak. Amikor vége lett az áldozat bemutatásának, a király és mindazok, akik vele voltak, tédre estek és leborultak. Ezután megparancsolta Ezékiás király és a vezető emberek a lévitáknak, hogy dicsérjék az urat Dávidnak és Ászáf látnoknak a szavaival. Ő pedig örömest mondtak dicséretet, meghajoltak és leborultak. Ezután megszólalt Ezékiás, és ezt mondta, most már fel vagytok avatva az Úr szolgálatára, jöjjetek, és hozzatok véres áldozatokat, és hálaáldozatokat az Úrházába. Hozott is a gyülekezet véres áldozatokat, és hálaáldozatokat, és akit a szíve arra indított, égő áldozatokat is. Annyi égő áldozatot hozott a gyülekezet, ennyi égő áldozatot hozott a gyülekezet, 70 marhát, 100 kost és 200 bárányt. Mindez az Úrnak szóló égő áldozat volt. Szent adományként 600 marhát és 3000 jót vittek. Csak hogy a papok kevesen voltak, és nem győzték az összes áldozatot, az áldozati állatot megnyúzni, ezért testvéreik, a léviták segítettek nekik, amíg ezt a munkát el nem végezték, illetve amíg a többi pap meg nem szentelték magukat. A léviták ugyanis őszintébben törekedtek a maguk megszentelődésére, mint a papok. Bőven volt égő áldozat a béke áldozatok kövérjével és az égő áldozathoz tartozó italáldozatokkal együtt. Így állították helyre az Isten tiszteletet az Úrházában. Ezékiás és az egész nép örvendezett ezért, hogy az Isten helyreállította azt a nép számára, hiszen hamar megtörtént ez a dolog. Na, mi történik itt? A király odahívja a lévitákat és a papokat, hogy szenteljék meg magukat. Utána ők bemennek, megtisztítják a templomot, és elkezdik az Isten tiszteletet. Bemutatnak áldozatot Izraelért és Júdáért, és utána a király azt mondja, hogy mostantól az a templom ajtaja nyitva van. Az jön, aki akar. Ha valaki áldozatot akar bemutatni, égő áldozatot, hála áldozatot, illat áldozatot, bárki jöhet. És elkezd a nép jönni. És így nézzétek meg, milyen számban jönnek, hoznak 3000 juhot, levágják az Úr előtt, és ezt tudjátok, hogy mit jelent? Tehát nem az, hogy levágták, aztán hazamentek, hanem eljöttek családostul, egy része elégett az oltáron, a többi részét megsütötték, és megették együtt, ott a templomnál. Leült a család, és Isten jelenlétében ültek. Együtt a család, ott voltak a gyerekek, ott voltak az asszonyok, ott voltak a férfiak, és így élvezték Isten közösségét. És azt mondja az ige, hogy így örvendezett az egész nép, hogy helyreállította Isten ezt. Hogy helyreállította Isten az ő életüket. Nagy öröm volt mindenkiben. Ezékiás 25 éves. És az uralkodása első évében elindított egy ilyen ébredést. Én azt gondolom, hogy ez Isten munkája, de nagyon kellett hozzá ez a király. Ez a munka, ami itt történik, ez történhetett volna csak azért, mert a király ezt eldöntötte, de kellett hozzá Ezékiás. Viszont olyan gyors és drámai volt ez a változás, hogy ebből egyértelmű, hogy ezt csak is Isten csinálhatta meg. És az ébredés az mindig ilyen. Azt mindig Isten viszi véghez. Erre nem lehet egy receptet írni, hogy ha ezt csináljuk, meg azt csináljuk, akkor ebből ébredés lesz. Ez mindig Isten szuverén munkája. Ezek az emberek egy nappal korábban még örömest adták magukat Áház bűneire és a bálványimádásra, most pedig megtisztítva örömmel adják magukat Istennek. Egyik napról a másikra. Ez csak is Isten szuverén munkájával lehet. Máshogy nem. Viszont annyira jó, hogy Isten ezt meg tudja tenni ma is. És alig várom, hogy megtegye. 30. fejezet, még ezen gyorsabban fogunk átmenni. Azután üzeneteket küldött Ezékiás egész Izraelbe és Júdába, sőt Efraimba és Manasséba is írt leveleket, hogy jöjjenek el Jeruzsálembe az úrházába, és tartsanak páskát Izrael istenének, az úrnak a tiszteletére. A király úgy határozott vezető embereivel és egész jeruzsálemi gyülekezettel együtt, hogy a második hónapban tartják meg a páskát. Nem tudták ugyanis idejében megtartani, mert nem szentelte meg magát elég pap, és a nép sem gyűlt össze Jeruzsálemben. Így látta ez helyesnek a király és az egész gyülekezet. Elhatározták tehát, hogy kihirdetik egész Izraelben Bérsabától Dánig, hogy jöjjenek Jeruzsálembe, és tartsanak páskát Izrael istenének, az Úrnak a tiszteletére. Mert ilyen nagy tömegben még nem tartották meg, pedig megvan írva. Kiküldenek leveleket egész Izrael, egész Júda területére, hogy gyertek, tartsuk meg a páskát. Emlékeztek, ez emlékezés volt az egyiptomi szabadulásra. Gyertek, emlékezzünk meg, hogyan szabadított meg minket Isten. Hát minket, új szövetségi hívőket is erre hív Isten, hogy gyertek, emlékezzetek meg arról, amit Jézus tett értetek. Ezért veszünk úrvacsorát. Ezért mondta Jézus, hogy amikor összegyűltök, emlékezzetek meg arról, amit én tettem értetek. Minden ébredésnek ez a központi lényege, amit Jézus Krisztus tett az ő népért. Erre kell emlékeznünk. Ebben van a tisztaságunk, ebben van a gyógyulásunk, amit ő tett értünk. Az a furcsa dolog itt, hogy azt a páska ünnepet az év második hónapjában ölik meg. A páska ünnep napja az első hónap 14. napja. De várjunk csak, azt mondja az ige, hogy akkor még nem szentelte meg magát elég pap. Nem volt tiszta a templom, és lemaradtak a páskáról. De képzeljétek el, hogy a törvényben van egy rész, a 4. Mózes 9. részében. Azt mondja, hogy különleges esetben, amikor valami történik az első hónap megfelelő idejében, akkor megtarthatják a páskát a második hónapban. És azt mondja Ezékiás, hogy akkor mi megtartjuk a második hónapban. És ünneplik a páskát. És kiküldenek leveleket egész Izraelben. Nézzétek meg, 6. vers. Elmentek tehát a futárok, a király és a vezető emberek levelével egész Izraelbe és Júdába. És a király parancsa szerint ezt mondták. Izrael fiai, térjetek meg az Úrhoz, Ábrahám, Izsák és Izrael istenéhez. Akkor ő is megtér azokhoz, akik megmenekültek Asszíria királyának a markából, és megmaradtak. Ne legyetek olyanok, mint atyáitok és testvéreitek, akik hűtlenné váltak őseik istenéhez, az Úrhoz. Ezért hagyta őket elpusztulni, amint magatok is látjátok. Ne legyetek olyan nyakasok, mint apáitok. Adjatok kezet az Úrnak, és jöjjetek el szentélyébe, amelyet örökre megszentelt. Szolgáljatok Istennek, az Úrnak, szolgáljatok Isteneteknek az Úrnak, akkor elfordul tőletek fölgerjedt haragja. Mert ha megtértek az Úrhoz, akkor irgalmasak lesznek testvéreitekhez és fiaitokhoz azok, akik fogságba vitték őket. Úgyhogy visszatérhetnek erre a földre. Hiszen kegyelmes és irgalmas a ti Istenetek az Úr, nem fordul el tőletek, ha megtértek hozzá. Kiküldik ezeket a futárokat ezzel az üzenettel. De nem Júdába, csak nézd meg, hanem az északi királyságba, akik már Asszíria markában voltak. Akikből egy nagy csoportot már elvitt az asszír király fogságba. És azt mondja, hogy jöjjön el egész Júda, és jöjjön el egész Izrael. Salamon óta, jóta az nemzet kettő részre szakadt, nem ünnepelte a páskát Isten népe. Mindig csak Júda és Benyámin. A többiek nem jöttek el. És azt mondja, hogy gyertek, itt az idő, hogy együtt ünnepeljünk. És ez nem egy politikai trükk. Itt nem egy Egy nagy nemzetben gondolkodó király. Itt egyszerűen vágyik arra, hogy Isten népe ott legyen Isten előtt. Én nem tudom, milyen állapotban lehetett akkor az északi királyság, de Asszíria lerabolta őket, reménytelenek, valószínűleg örömtelenek, valószínűleg nagyon istentelenek, de mégis jön egy meghívás. Gyertek vissza Ábrahám, Izsák és Jákob istenéhez. Gyertek, ő vár titeket. És nézzétek meg, hogyan ér vel a király, mert ő irgalmas és kegyelmes. Gyertek vissza hozzá. Itt az idő. És nézzétek meg, mi a reakció. A futárok városról városra jártak, Efraim és Manassi földjén, egészen Zebulonig. De kinevették és kigúnyolták őket. Csak néhány ember volt Asérban, Manassében és Zebulonban, aki megalázta magát és elment Jeruzsálembe. Júdában azonban ott volt az Isten keze, amely egy akaratra juttatta őket, és teljesítették a király és a vezető emberek parancsát az Úr szava szerint. A maradék, aki ott maradt a fogságba vitel után, ugyanolyan nyakas volt, mint az apja, mint a szüleik. És akkor jött a meghívás, hogy kezdjétek újra, gyertek Istenhez, kigúnyolták és kinevették őket. Nem tudom, hogy óhatatlanul az jutott eszembe, ami néha velünk is történik, amikor Isten üzenetét hirdetjük. Nem, hogy így azok az emberek, akik nem ismerik Istent, itt a világban élnek, reménytelenül, örömtelenül, istentelenül, amikor hallják a reménység üzenetét, a békesség evangéliumát, azt mondják, hogy mit jössz te nekem ezzel? És így kigúnyolják és kinevetik. Minket is Isten így kiküld a mi missziónkba, hogy menj és beszélj, hirdesd, amit tőlem hallottál. Azt mondja az ige, hogy mi vagyunk az ő béke nagykövete, és hirdetjük az embereknek, hogy gyertek, béküljetek meg Istennel, és hirdetjük az evangéliumot, aminél jobb hír nincs, és akkor jönnek az emberek, és így, mit beszélsz nekem te? És azt gondolom, hogy nagyon lehangoló lenne, ha csak erre a részre figyelnénk. De itt a történet azt mondja, hogy viszont voltak néhányan, akik azt mondták, hogy nekem ez kell. Voltak néhányan Asérban, Manaséban és Zebulonban, akik megalázták magukat, és elmentek Jeruzsálembe. Júdában mindenki egy szívvel, egy lélekkel reagált, és elmentek. Isten ezt is megteheti. De néha nem ezt engedi Isten, hanem csak azt, hogy a 100-ból 1, az 1000-ből 2. De ők viszont eljönnek. És miattuk megéri. Jó, ha a szívünk nem arra figyel, hogy kigúnyolnak és kinevetnek, hanem arra az egy néhány emberre, aki azt mondja, hogy igen, ez nekem kell. És eljöttek, elsétáltak az északi királyságból, egészen Jeruzsálemben, mert vágytak Istenre. Én gondolkodtam ezen egy pillanatot, csak nem akarom ezzel hosszan tölteni az időt, de gondoljátok el, hogy ezek az északi királyságban élő emberek, ezek 200 éve nem voltak Jeruzsálemben. Tehát így nem jártak le onnan Jeruzsálemben, mert az ország ketté szakadt. Ezek az emberek születésüktől kezdve nyilván nem voltak 200 évesek, de hogy ahány évesek voltak, még sosem jártak Jeruzsálemben. Még sosem látták a templomot. Még nem hallották a dicsőítést. Még nem látták a főpapot. Nem látták az Úrnak a házát. És most eljönnek, nem ismerik az igét, nem tudják az előírásokat. Az a tipikus olyan ember, aki úgy jön be a gyülibe, hogy így az életében be nem tette a lábát még egy templomba, sehova. És így nem az, hogy egy vallásos háttérből jön, vagy egy keresztény családban nevelték, hanem így soha semmit. De gondoljátok el, hogy ezek az emberek így jönnek. Jó, lehet, hogy nem ezrek, meg özönlenek, de jönnek. És milyen pillanat lehetett nekik, vagy meglátni a júdai testvéreiknek, hogy jönnek ezek az emberek, akik soha semmit nem kaptak még Istenből, és most itt vannak. Ez egy csodálatos pillanat lehetett. És gondoljátok el, amikor megjelentek, és azt mondja itt az ige, nézzétek meg, hogy oda azt mondja, hol van? 13. vers. Sok nép gyűlt össze Jeruzsálemben, igen nagy gyülekezet, hogy megtartsák a kovásztalan kenyerek ünnepét a második hónapban. Azon kezdték, hogy eltávolították Jeruzsálemből az oltárokat, eltávolították az összes töményező oltárt, és a Kidron völgyébe dobták. Azután levágták a páskabárányt, a második hónap 14. napján a papok és a léviták megalázkodva megszentelték magukat, és égő áldozatokat vittek az úrházába. Odaálltak a helyükre, ahogy a Mózesnek, Isten emberének a törvénye előírta. A papok hintették a léviták kezéből átvett vért. Mert sokan voltak a gyülekezetben, akik nem voltak megszentelődve, ezért a lévitákra bízták a páskabárány levágását és az Úrnak szentelését mindazok helyett, akik nem voltak tiszták. Mert a nép jó része, sokan, akik Efraimból, Manasséból, Isakárból és Zebulonból valók voltak, nem tisztították meg magukat, de az előírás ellenére ettek a páskabárányból. De érdekes ez, nem? Itt vannak ezek az északról jött emberek, azt mondja, hogy Efraimból, Manasséból, Isakárból, Zebulonból, de ők nem tisztították meg magukat. Az volt az előírás, hogyha valaki a templomba jön, akkor tisztítsa meg magát. De gondold el, ezek az emberek nem tudták, hogy ez mit jelent. Nekik ezt sosem mondta el senki. Eljönnek Jeruzsálembe, és én úgy képzelem el ezeket az embereket, most így eszembe jutott a Golgotának az indulása, mint a hippik. Akik így hallottak Isten szeretetéről, és így eljöttek gyülibe. És betoppantak egy ilyen baptista környezetbe, ahol mindenki nyakkendő, öltöny, jól fésülve, és így milyen drámai kontraszt lehetett egy hosszú hajú, mezitlábas, ilyen szakadozott ruhájú ember, de ő is Istenhez jött. És ez a helyzet állt elő a 60-as években, amikor a Golgota elindult Csákkal. Csak beszélt ezekkel a hippikkel, ők eljöttek gyűlőbe, és mindenki nézett, hogy na most mi lesz? Ezek nem a padra ültek, hanem a földre. Nem volt az a rend, nem volt az a keret, amiben az addig emberek éltek. És csak, hogyha farizeus lett volna, azt mondta volna, hogy na menjetek el, mosakodjatok le, öltözzetek át, vegyétek fel a nyakkendőtök, na akkor visszajöhettek. De elhiszitek, hogy soha nem jöttek volna vissza? Csak inkább azt mondta, hogy akkor dobjuk ki a szőnyeget. Ha ezek az emberek koszosak és mezitláb jönnek, és tönkreteszik a szőnyeget, akkor dobjuk ki a szőnyeget. És jöjjenek be, mert itt a helyük Isten előtt. Mint ezek az emberek, akik északról jöttek. Én azt gondolom, hogy egy farizeus ezen a ponton felháborodott volna. Hogy nem tisztították meg magukat a ceremóniás tisztítás szerint. Kit érdekel, hogyha ők Istent jöttek imádni? És észrevetted, hogy amikor ébredés indul, Isten mindig szétfeszíti a régi kereteket? Mindig kidönti a régi falakat, mert nem tud úgy működni, mint a régi. Régi börös tömlőben nem lehet új bort tölteni. Hiba lett volna elutasítani őket, de nézzük, mi történik. Ezért Ezékiás így imádkozott értük. A jóságos Úr bocsássa meg ezt. Mindenkinek, aki kész volt arra, hogy az Úr Istenhez, ősei Istenéhez folyamodjék, bár nem volt olyan tiszta, ahogyan a szentélyhez illik. És az Úr meghallgatta Ezékiást, és megkímélte a népet. Ezékiás, amikor meglátja ezeket az embereket jönni, nem azt mondja, hogy hé, hanem azt mondja, hogy Uram, tisztítsd meg őket. Vagy fogadd el őket így, hát látod, hozzá jönnek, és hogy ne fogadta volna el Isten? Isten nem az ruhájukat nézte, hanem a szívüket. Szerintem meg kell tanulnunk a nem lényeges dolgokat elengedni, hogy a lényeges dolgokat észrevegyük. Isten a szíveket figyeli, és Ezékiás ezt tudta. Milyen jól döntött. Egy farizeus a külsőségeket figyeli, Isten meg a szíveket keresi. Uram, távolítsd el belőlünk a farizeust, hogy ide be tudjanak jönni olyan emberek, akik nem illenek bele a keretbe, viszont Isten miatt jönnek ide. Isten a szíveket figyeli. 21. vers. Azután megtartották Jeruzsálemben tartózkodó izraeliek a kovásztalan kenyerek ünnepét 7 napon át nagy örömmel. A léviták és a papok minden nap dicsérték az Urat. Erős hangú hangszereken játszva az Úr tiszteletére. Ezékiás pedig szívhez szólóan beszélt mindazokkal a lévitákkal, akik hozzáértően végezték feladatukat az Úr tiszteletére. Ünnepi lakomát tartottak 7 napig, békeáldozatokat áldozva és dicsőítve az őseik istenét, az Urat. Azután elhatározta az egész gyülekezet, hogy tovább folytatják még 7 napig, és így még 7 napig folytatták az örömünnepet. Mert Ezékiás, Júda királya 1000 bikát és 7000 juhot ajánlott fel a gyülekezetnek. A vezető emberek is felajánlottak a gyülekezetnek 1000 bikát és 10000 juhot. A papok tömegesen szentelték meg magukat. Örvendezett tehát Júda egész gyülekezete, a papok és a léviták, meg az egész gyülekezet, amely Izraelből érkezett, és az Izrael országából érkező, meg Júdából való jövevények. Nagy volt az öröm Jeruzsálemben, mert Salamonnak, Dávid fiának, Izrael királyának az ideje óta nem történt ehhez hasonló Jeruzsálemben. Ezután fölálltak a papok és a léviták, és megáldották a népet, szavuk meghallgatásra talált, mert imádságuk eljutott a mennybe, az Úr szent lakóhelyére. Annyira különleges, ami itt történik. Így megünneplik a kovásztalan kenyerek ünnepét, ami egy hétnapos ünnep. És így letelik az ünnep, és azt gondolják, hogy na most menjünk haza. Menjünk haza most, amikor ennyire jó itt, és így azt mondják, hogy maradjunk még itt még egy hétre. És így elgondoltam, hogy milyen lett volna, ha ott vagyunk a hétvégén a Katalin pusztán, és nagyon jó volt. Ha azt mondjuk, hogy ki akar bemenni dolgozni másnap reggel, így maradjunk itt még egy pár napig. Annyira jó itt Isten előtt. És tulajdonképpen ez történik, és a király azt mondja, hogy maradjatok itt, én majd adok nektek eledelt, és fölajánl a saját vagyonából egy rengeteg állatot, sőt a vezetők is erre indulnak, és ott ülnek Isten előtt, élvezik a tanítást, élvezik a dicsőítést, élvezik a közösséget. És mindig ez történik, amikor Isten ébredést hoz, hogy az emberek szíve így megindul a tanítás és a közösség felé. Egyszerűen vágynak együtt lenni. És annyira régóta beszélünk erről Tamással, hogy ezért imádkozunk, hogy Isten tegye meg ezt velünk, hogy így az emberek sóvárogva vágyjanak a tanításra és a közösségre. Hogy Isten igéjével legyünk merítve, és élvezzük egymást. És ez már nem törvény volt, hogy ott kell maradni, mert a kovásztalan kenyerek ünnepe van. Az letelt. Ők azt mondták, hogy mi itt akarunk maradni, és vágyunk együtt lenni. És mit csináljunk? Nem tudom, hogy beszélgetünk. Vagy együtt imádkozunk. És egy ilyen spontán, szabad légkör volt. Fú. Annyira ott lettem volna ez alatt a hét nap alatt. És azt mondja az ige, hogy Salamon óta nem volt ilyen. A templom szentelés idején, amikor Salamon átadta a templomot, akkor volt ez, hogy még maradtak hét napig, hogy minek menjünk haza, hát annyira jó itt. Fú, Uram, tedd meg ezt a szívünkkel, kérlek. Na, még egy fejezetet megnézünk, de ezt gyorsan, mert itt kevésebb helyen állok meg, elolvasom egybe az egész fejezetet. Amikor mindezek befejeződtek, egész Izrael, amely ott tartózkodott, kivonult Júda városaiba, és összetörték a szent oszlopokat, kivagdalták a szent fákat, és lerombolták az áldozóhalmokat, az oltárokat egész Júdeában, Benyáminban, Efraimban és Manasséban. Azután visszatértek Izrael fiai, mindenki a maga városába levő birtokára. Ezékiás megállapította a papok és a léviták beosztását, beosztotta őket szolgálatuk rendje szerint, a papokat és a lévitákat beosztotta az égő áldozathoz és a béke áldozathoz, szent szolgálatra, magasztalásra és dicsőítésre az Úr lakóhelyének a kapuiban. A király jövedelmének egy részét az égő áldozatra adta, a reggeli és az esti égő áldozatra, a szombatonként, újholdanként és a megszabott ünnepeken bemutatandó égő áldozatokra, ahogyan megvan írva az Úr törvényében. Jeruzsálemben lakó népnek pedig meghagyta, hogy adják meg a papoknak, papok és léviták részét, és ragaszkodjanak az Úr törvényéhez. Amint ennek híre ment, Izrael fiai bőségesen hoztak a gabona, must, olaj, méz és minden mezei termény legjavából, és bőségesen meghozták a tizedet is mindenből. Júda városaiban lakó izraeliek és júdaiak is hoztak tizedet szarvasmarhából és juhokból, és Istenüknek az Úrnak szentelt dolgokból, és elhozták a szent tizedet, és garmadába rakták. A harmadik hónapban kezdték el lerakni a garmadákat, és a hetedik hónapban végezték be. Amikor Ezékiás és a vezető emberek odamentek, és látták a garmadákat, áldották az Urat és népét, Izraelt. Ezékiás kérdezősködött a papoktól és a lévitáktól a garmadák felől, a Cádák házából való Azarjáhú főpap így felelt neki. Amióta elkezdték hordani a felajánlásokat az Úr házába, eleget eszünk, sőt, még maradt is bőségesen, mert az Úr megáldotta népét, úgyhogy megmaradt ez a nagy mennyiség. Akkor meghajta Ezékiás, hogy rendezzenek be kamrákat az Úr házában, és berendezték azokat. Majd behordták becsületesen a felajánlást, a tizedet és a szent adományokat, és ezeknek a felügyelete Konanyáhú lévita lett, helyettese pedig testvére Simei. Jehiél és Azarjáhú, Nahat és Asszáél, Jerimót és Jozábád, Eliél és Jiszmakjáhú, Mahat és Benanyáhú pedig Konanyáhú és testvéreinek, Simeinek a beosztottai voltak, Ezékiás királynak, az Azarjáhúnak, az Istenháza felügyelőinek a rendelkezése szerint. A lévita Kóré, Jimná fia, a keleti kapu őre, az Istennek adott önkéntes adományokra ügyelt. Ő osztotta szét az Úrnak felajánlott és igen szent dolgokat. Mellette hűségesen szolgált Éden, a a Minyámin, Jésua, Semanyáhu, Amarjáhu, Sekanyáhu a papok városaiban. Ők végezték az elosztást testvéreik között, beosztásuk szerint, a nagyoknak és a kicsiknek egyaránt. A származási jegyzékbe beírt férfiaknak, a 3 évesektől fölfelé mindenkinek, akinek bejárása volt az úrházába, papi teendője végzésére, bármilyen szolgálatban, hivatalban vagy beosztásban voltak. A papokat családonként írták be a származási jegyzékbe, a lévitákat pedig 20 évestől fölfele kötelességük és munkabeosztásuk szerint. A származási jegyzékbe be kellett írni egész közösségüket, minden családtaggal, az asszonyokkal, a fiúkkal, a lányokkal együtt, mert a szentélynél végzett hűséges szolgálat megszentelte őket. Áron fiainak a városaihoz tartozó legelők, vidéken lakó papoknak minden városban voltak név szerint kijelölt embereik, akik a papság férfi tagjainak és a származási jegyzékbe beért minden lévitának kiosztották a rájuk eső részt. Így járt el Ezékiás egész Júdában. Azt tette, amit jónak, helyesnek és igaznak tartott Istene, az Úr. Minden munkáját, amit az Isten háza szolgálatában a törvénynek és a parancsolatnak megfelelően elkezdett, Istenét keresve, tiszta szívből végezte. Ezért sikerült neki. Hú, micsoda fickó, nem? És mindehhez ez a srác 25 éves. Ott volt ez a nagy nép Jeruzsálemben, és haza indulnak. Nagy örömmel mennek haza. Hazafele még összetörik a bálványokat Júdában, Benyáminban, Efraimban. És én azt látom, hogy ez a munka, ami elkezdődött, ez tartós. Nem csak az, hogy ott voltak egy hétig Jeruzsálemben, úgy jó, nagy dolgokat átéltek, hazamennek, és így ugye lufi le ezt, hanem amikor Isten valódi ébredést hoz, az a munka tartós. Egy dolog az, hogy Isten megérint minket egy konferencián, egy alkalommal, és egy másik dolog úgy hazamenni, hogy megéljük azt, hogy Isten megérintett minket, hogy az emberek lássák azt rajtunk. És itt ez történik. De mielőtt az emberek hazamennek, azt mondja nekik a király, hogy gondoskodjatok a lévitákról és a papokról. Adjátok meg azt a tizedet és felajánlást, amit az Isten elvárt tőletek. És tudjátok, mi történik? Megdöbbentő dolog. Az emberek messze azon felül adnak, mint amit a törvény előírt volna. Emlékeztek, hogy ugyanez történt, amikor megépítették a szent sátrat? Mózes azt mondta, hogy hozzatok felajánlást, mindenki úgy, ahogy a szíve indítja. És annyit hoztak, hogy Mózesnek le kellett állítani őket, hogy köszi, most már elég lesz. Amikor Salamon a templomot építette, azt mondta, hogy ajánljatok föl valamit Isten háza építésére. És Isten indította a szíveket, és annyi volt, hogy már meg se számlálták. És itt is ez történik, hogy már ilyen garmadákban, ilyen halmokban állnak a felajánlások, és a király lejön, meglátja, és szerintem így elkezd sírni. És azt mondja, hogy Isten fantasztikus. Mekkora munkát végzett. Én nem tudom, hogy mi az, ami ebből így mintaként átvehető. Így próbáltam párat kivenni. Inkább a sóvárgást indítja el bennem ez a történet, hogy Uram, csináld meg ezt köztünk is. Az emberek úgy adtak, hogy már hogy így, és így nem csak a pénzük, nem arról szólt, hogy hoztak valamit, hanem így az életüket adták. Hogy így részt akartak venni abban, amit Isten végzett. Ja, itt vannak a papok, léviták, majd gondoskodunk róluk. És azt mondták a királynak, hogy jól laktunk, és az egész családunk is jól lakott. Nem tudom, nekem nagyon tetszik ez a király, és ez az egész változás egy év alatt zajlik le, sőt még annyi sem, pár hét alatt. Nagyon hirtelen. Nem tudom, hogy Isten hogy tenne ilyet nálunk, de azt gondolom, hogy szükségünk van rá. Hogy kezdjen egy ébredést velünk. És az ébredés mindig a hívőknél kezdődött el. Nem a nem hívőkben, hogy Úram, puhítsd meg a nem hívők szívét, hanem Úram, ahhoz ébredést a mi szívünkben. És lehet, hogy ez azzal jár, hogy valamit ki kell tennünk a szívünkből, ki kell tennünk az életünkből, ami nem odavaló. Lehet, hogy azzal jár, hogy be kell tennünk azt a dolgot, amit viszont tennünk kéne. Egy régi dolgot, imádság, bőjt, igeolvasás, közösség Istennel. Lehet, hogy imádkozzunk el, hogy Isten vedd ki a farizeus természetünket. Hogyha behozol ide hozzánk olyan embereket, akik soha előtte nem jöttek hozzád, hogy ez a hely egy otthon legyen nekik. Hogy előbb dobjuk ki a parkettát, mint ezeket az embereket. Annyira szeretném, hogy Isten egy ilyen munkát végezzen közöttünk. És nem feltétlenül a Golgotára gondolok, hanem egy ilyen munkára Magyarországon. Legyen ez a munka nagyobb annál. És ha megfigyeled, a Magyarország is nagyon megosztott most. Csomó ellenállás, feszültség is. Ez is így volt akkor, volt egy északi királyság, volt egy déli királyság, és ők állandóan fújtak egymásra, háborúztak. De amikor Isten egy valódi munkát végzett, mintha így elsöpörte volna ezeket a határokat, ezeket a problémákat, politikai nézeteket, gazdasági különbséget. És így jöttek Istenhez. Én annyira szeretném, hogy ezt megcsinálja. És így Isten ugyanaz, ma is megteheti. De ha van valami részünk, és ma az lélek szólt hozzátok, akkor azt ne engedjük a földre hullani. Mennyi atyán, köszönjük neked ezt a történetet, köszönjük ezt az Ezékiás királyt, és köszönöm, Uram, hogy ő maga odaadta az életét neked. Hogy ő maga fontosnak tartotta, hogy rendbe jöjjön, helyreálljon a veled való kapcsolata. És hiszem, hogy bizonyos szempontból a többit te csináltad. Uram, add, hogyha nekünk kell egy valamilyen területen helyreállás, újra odafutás hozzád, akkor segíts ebben nekünk, Uram, megalázkodni előtted, felnézni rád, hívni téged, Uram. Uram, köszönjük, hogy bármikor megvallhatjuk a bűneinket, és bocsáss meg a mi lassú szívünket, a mi tétlenkedésünket néha, és tisztíts meg, Uram, minden tisztátalanságtól. Kérlek, Uram, hogy töltsd be újra a lelkeddel, és add, hogy úgy járjunk mi magunk, hogy láthatóvá váljon Isten a te jelenléted az életünkben. Hogy látszon, hogy Isten, te a mi életünket megérintetted. Hozz ébredést, Uram, a gyülekezetben, a családjainkba, Uram, a városainkba, Uram, ebbe az országba. Szeretnénk látni, Uram, hogy te egy ilyet ma is meg tudsz tenni. Szeretnénk, Uram, hogyha mi gyülekezetünkben a szívek tele lennének vágyjal, irántad, az igéd iránt, a közösség iránt. Hogy így ne azon múljon, hogy mit kell tenni, hanem Uram, a te szabadságod legyen jelen. Nem az elvárás, nem a kötelesség, hanem egyszerűen szabad, örömteli szolgálat. Így egymás felé fordulás, Uram, kérlek, hogy ezt végezd el közöttünk. Annyira vágyunk rá, Uram. Formálj minket, Uram. Hadd legyünk ebben az időben, Uram, a te eszközeid. És hiszük, Uram, hogy minden nemzedéknek át kell élnie ezt a megtisztulást, ezt az ébredést. És Uram, mi szeretnénk ez a nemzedék lenni most, Uram. Az a nép, akin ezt a véghez tudod vinni. Jézus, köszönjük, hogy velünk vagy, és megáldottál minket. Jézus nevében. Ámen.